Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Nőtt a foglalkoztatottság. Júliusban 77 ezerrel dolgoztak többen, mint tavaly nyáron.
Tüntetések, tiltakozások Európa szerte. Spanyolország és Görögország is megszorításokat jelentett be.
Elfogták a gyilkost, a 18 éves fiú az autójáért ölte meg a Gödöllői Egyetemen dolgozó nőt.
Nem vidám, évek óta veszteséges, ezért novemberben bezárhatják a budapesti vidámparkot.
Nőtt a foglalkoztatottság és csökkent a munkanélküliség nyáron az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest.
Június és augusztus között 77 ezerrel dolgoztak többen, mint tavaly nyáron.
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint összesen 3.914 ezeren dolgoztak Magyarországon. A munkanélküliség így 10,4%-os. Elemzők szerint 2009 évvége óta ez a legkedvezőbb munkanélküliségi adat.
Csak nem 50 embert foglalkoztatnak ebben a ma felavatott miskolci műanyaggyárban. Szolnokon a mozdonyokat és a vasúti kocsikat gyártó Stadler is a héten jelentette be, hogy új gyártócsarnokot épít, ahová 230 dolgozót vesznek fel. És az Égész gyógyszergyár is átadott egy új kísérleti üzemet. 50 magasan képzett kutatónak teremtettek így állást. A múlt héten pedig az Opel Szentgotthárdi üzemében indult el az új gyártósor, ott 800 ember kap munkát. Egy hét alatt több mint 1000 új állás jött létre. A KSH legfrissebb jelentése szerint most 77 ezerrel dolgoznak többen, mint egy éve. Elemzők szerint 2003-ban volt utoljára ilyen erőteljes munkahelybővülés. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében arra mutatott rá, hogy több mint két éve emelkedik a foglalkoztatottság. És nem csak a 25 és az 54 év közöttiek találnak maguknak állást, hanem az idősebb generáció tagjai is. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy Európában kevés olyan ország van, ahol csökken a munkanélküliség és nő a foglalkoztatottság.
Folyamatosan jönnek létre munkahelyek, adunk át gyárakat, az élet persze nehéz, a fizetések alacsonyak, az eladósodottsága a családoknak még mindig magas, tehát van baj, gond elég, de látni kell, hogy az a válságkezelési útvonal, amelyen mi haladunk, az vezet valahova, kifele vezet az erdőből.
A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a foglalkoztatottság emelkedése az egész gazdaságra kihat.
Ha nő az új munkahelyek száma, nő az elkölthető jövedelem is. Ezáltal élénkülni tud a fogyasztás, ez pedig a gazdaság teljesítményére hat pozitívan. A növekvő gazdasági teljesítmény mellett az államadósság finanszírozása is könnyebbé válhat.
Az elemző szerint a segélyezési rendszer átalakítása, a közfoglalkoztatási programok és a munkahelyvédelmi akcióterv tovább növelheti a foglalkoztatottságot.
Közben az Index úgy értesült, hogy a MOL 700 munkavállalót bocsát el. A hírportál információját az olajtársaság a távirati irodának is megerősítette. A leépítés a MOL NRT mellett a csoporthoz tartozó TVK-t is érinti. A cég a magyarországi finomítás, a termelés, a logisztika, a nagy- és kiskereskedelem területén egyaránt tervez elbocsátásokat, fele-fele arányban fizikai és szellemi dolgozókat küldenek el a válság miatt megkezdett átszervezés részeként. Az elbocsátásokról már értesítették a szakszervezeteket és a munkaügyi központokat. A MOL-nál közölték, a leépítésekkel elért megtakarításokkal és a következő három évre tervezett befektetésekkel azonban a következő években 5000 új munkahelyet hoznak létre.
A miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, olyan levelet küldtek a nemzetközi szervezeteknek, amely alapján szerintem meg lehet állapodni az IMF-fel és az EU-val. Orbán Viktor megismételte, hogy nem fognak csökkenni sem a nyugdíjak, sem a bérek, mert ahogy mondta, a kormány nem fogad el olyan megállapodást, amely a külföldi tulajdonban lévő bankoknak adna segítséget. Orbán Viktor a 2008-as IMF megállapodást riasztónak nevezte. Szerint az akkori szerződéssel 600 milliárd forintos, idézem, gyors segélyhez jutottak a bankok.
Nem tőkésítettek fel bankokat a 2008-as IMF hitelből, reagált a kormányfő szavaira az MSZP. Tukacs István, a Szocialista Párt szakpolitikusa azt mondta, nem igaz, hogy a bankok pénzhez juttatása miatt kényszerült volna költségvetési kiigazító intézkedésekre a szocialista kormány 4 éve. Tukacs István szerint Orbán Viktort félrevezették, vagy tudatosan állít valótlanságot.
Három bank
kapott hitelt az IMF felvett kölcsönéből. Ebből a háromból kettő viszonylag gyorsan visszafizette, hiszen nem azért volt rá szükség, hogy felhasználja, hanem azért, hogy bemutathassa a stabilitását az ügyfeleknek, a gazdasági környezetnek.
A Jobbik közleménye szerint a Fidesz több vezető politikusa is megszavazta 2008-ban a bankok 600 milliárd forintos gyorssegélyéről és az adófizetők megszorításáról szóló törvényjavaslatot. Volner János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy véli, hogy egy újabb IMF megállapodás árát ismét az egyre nehezebb helyzetben lévő kis emberek fogják megfizetni.
40 milliárd euróval csökkentik jövőre a központi kiadásokat Spanyolországban, ahol a kormány tegnap mutatta be a 2013-as költségvetést. Görögországban a kormánypártok 13,5 milliárd eurós megszorító csomagról állapodtak meg, azért, hogy megkapják a nemzetközi mentőhitel következő részletét. Franciaországban különadóval terhelik a leggazdagabbakat, miután folyamatosan nő az államháztartás hiánya, a friss adatok szerint már elérte a nemzeti össztermék 91%-át.
Az oktatás nem kiadás, hanem befektetés. Egyebek mellett ilyen táblákkal vonult fel több ezer tanár és diák Madrid belvárosában, hogy a spanyol kormány kiadás csökkentő intézkedései ellen tiltakozzon. A közoktatásból is eurók milliárdjait vonják el. Színvonalas oktatás nélkül azonban nincs jövőnk, mondta ez a tanár. A spanyol kormány csütörtök délután mutatta be a 2013-as költségvetést. Ez szerint 40 milliárd euróval csökkentik jövőre a központi kiadásokat. A következő 6 hónapban kulcsfontosságú reformtörvényeket vezetünk be, jelentette be a spanyol miniszterelnök helyettes. A tervek szerint radikálisan, átlagosan majdnem 10%-kal csökkentik a minisztériumok kiadásait, de a korábbi hírekkel ellentétben a nyugdíjakat nem fagyasztják be. Ugyanakkor a tervek szerint 3 milliárd eurót szabadítanak fel a nyugdíjtartalékból, hogy az államkincstár szükségleteit fedezzék. A spanyolok az elmúlt napokban súlyos zavargásokba torkoló demonstrációkon tiltakoztak a tervezett megszorítások ellen. A tüntetők szerint a kormány nem az emberek, hanem a nemzetközi pénzügyi szervezetek érdekeit nézi. Közben Görögországban újabb, ezúttal 13,5 milliárd eurós megszorító csomagot terveznek. A részleteket egyelőre nem hozta nyilvánosságra a kormány. Az intézkedésekre ismét azért van szükség, hogy a csőd szélén egyensúlyozó ország hozzájusson a nemzetközi mentőhitel következő részletéhez. Athén közben bejelentette, hogy lakatlan szigetek bérbeadásával növelni a központi költségvetés bevételeit. A csaknem 6000 görög sziget közül 48-at jelölt ki a kormány erre a célra. Mindegyik közel van a szárazföldhöz és alkalmas turisztikai fejlesztésekre.
Mióta tartja az MSZP befolyása alatt a Magyar Nemzeti Bankot? Ezzel a kérdéssel fordul hétfőn a parlamentben a Fidesz frakció Simor András jegybankelnökhöz. Selmeci Gabriella, a kormánypárt szóvívője ezt azután kérdezte, hogy tegnap azonnali hatállyal felmondta munkaviszonyát az MNB-ben Braun Róbert elnöki tanácsadó, miután a sajtóban megjelent, hogy az MSZP harmadik kerületi szervezetének tagja. Braun Róbert korábban Megyesi Péter kommunikációs vezetője és Gyurcsány Ferenc stratégiai főtanácsadója volt.
Ennek fényében szeretnénk megkérdezni hétfőn azt a Magyar Nemzeti Bank elnökétől, hogy mióta tud Braun Róbert kettős életéről, mióta tudja azt, hogy Braun Róbert tagja a Magyar Szocialista Pártnak, három, mióta tudja azt, hogy Braun Róbert tanácsokat ad a Magyar Szocialista Pártnak, illetve annak elnökének, Mesterházi Attilának.
Az elszámoltatásért és a kommunista rendszert segítő vezetők nyugdíjának megvonásáért tartanak tüntetést a fővárosban a Jobbik szervezésében. A résztvevők Mácsik György 56-os ügyekben halálos ítéleteket kérő volt ügyészháza elől vonulnak, Biszku Béla volt belügyminiszterházához. Zék Árpád Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője a demonstráción egyebek mellett arról beszélt, azért rendezték a tüntetést, hogy elérjék, a jövőben senki ne merjen ilyen dolgokat elkövetni a magyarság ellen.
Az ENSZ főtitkára megköszönte Magyarországnak azt a munkát, amit az elmúlt években végzett a víz és csatornázás ügyében. Ezt a New Yorkban tárgyaló magyar köztársasági elnöknek mondta a világszervezet vezetője.
Személyesen fogadta Áder János köztársasági elnököt az ENSZ főtitkára New Yorkban. Ban Ki-moon azt mondta, az ENSZ tagállamai számítanak Magyarország vízügyi és szennyvízkezelési tapasztalataira.
Rendkívül riasztó adatok láttak napvilágot mindkét témában. Mondok önnek csak néhány példát. 1 milliárd ember nem jut naponta hozzá megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízhez. Több mint 2 milliárd ember esetében nincsen megoldva a szennyvízkezelés problémája, és bizony a mezőgazdaság is komoly dilemmák előtt áll.
Ezért kezdeményezte már júniusban Áder János, hogy jövő ősszel Budapest adjon otthont egy ezzel a témával foglalkozó nemzetközi ENSZ konferenciának. A főtitkár minden támogatást megígért ehhez.
Megrázó történetek következnek. 4 embert agyonlőtt, 5 másikat megsebesített, majd öngyilkos lett egy férfi az Egyesült Államok beli Minneapolisban. A sérültek közül 3 válságos állapotban vannak. Az ámokfutó helyi idő szerint csütörtök délután nyitott tüzet egy piktogramokat gyártó kis cég épületénél. A vérengzés indítéka egyelőre nem ismert, mint ahogy az sem, milyen kapcsolat volt a gyilkos és a 28 alkalmazottat foglalkoztató kisvállalat között. Az eddigi vizsgálatok szerint a lövöldözésben a cég vezetője és egyik sofőrje is életét vesztette. Itthon. Egy 18 éves szakiskolában tanuló fiú ölte meg a Gödöllői Egyetem 32 éves alkalmazottját, mondták a rendőrök. Az autót akarta elrabolni, ezért szállt be egy késsel a nő mellé, ám a vita odáig fajult, hogy végül leszúrta. Múlt héten már elrabolt hasonló módszerrel egy kocsit 60-nál, azt árulta is az interneten. A rendőrök elmondása szerint a fiú rendezett családi körülmények között élt.
Miskolcon az Avas lakótelepen fogták el a terrorelhárítók a Domonyvölgyi gyilkossággal gyanúsított 18 éves fiút. Hétfő óta majdnem 1200 rendőr üldözte, végül egy ismerős a lakásánál találták meg. Azóta beismerő vallomást is tett. Azt mondta, azért ugrott be Gödöllőn egy kereszteződésben a 32 éves nő kocsijába, hogy elrabolja az autóját.
Abba 15 percben játszódhatott le az a konfliktus helyzet kettőjük között, amikor a hölgyet arra kényszeríti, hogy menjen a szót felé, ezt még végrehajtja, de amikor azt prognosztizálja, hogy most a gépjárművet is meg akarja szerezni, akkor már a hölgy ellenállást fejt ki.
A vita odáig fajult, hogy a fiú leszúrta az egyetemen dolgozó nőt. A holttestet kitette Domonyvölgynél egy szántóföldre, az autóval pedig lakóhelye Szakált felé menekült, de Miskolc közelében árokba csúszott. Ezeken a fotókon a 18 éves diák látható, a képeket ő töltötte fel az internetre. A rendőröknek azt is bevallotta, hogy hétfőn Gödöllőn a gyilkosság előtt egy másik kocsit is megpróbált elvinni. Múlt héten pedig 60-ban rabolt el egy autót hasonló módszerrel. Akkor is késsel fenyegette a sofőrt, aki könnyebben sérült meg. Azt a kocsit már árulta is az interneten. Ez a videó Esmark középiskolai szallagavatójára készült tavaly. Rendőrt alakított rajta, és megállított egy autót is. A rendőrség szerint a rablásoknál csak a pénz érdekelte. A hétfői gödöllői gyilkosságot nem tervezte előre, ezt az autót is el akarta adni. A szakáldiakat megdöbbentette az eset. Azt mondják, a fiú a gyilkosság után is járt otthon, és nyugodtan sétált a település utcáin.
Valamelyik nap is itt ment köszönt.
A fiú ebben a házban lakott a szüleivel és testvérével. A helyiek és a rendőrség szerint is teljesen rendezett körülmények között éltek.
Szerintem aranyos jó család. Hát én ezt nem hiszem el. Én ezt nem hiszem el. Esküszöm, hogy nem, mert ez a gyerek, még az egész család, hát...
Nagyon megdöbbentette az egész falut, mert rendes családi körben van minden, szép családja van minden. Nem tudom, mi lett ezzel a gyerekkel.
Azt vizsgálják, hogy esetleg kábítószer hatása alatt követte el a bűncselekményeket.
A fiatal férfi elfogásával egy időben jelentették be, hogy indoklás nélkül felmentették tisztségéből a Gödöllői Kapitányság bűnügyi osztályvezetőjét. A városban már a hétfői gyilkosság után elterjedt, hogy a rendőrségen nem vették komolyan annak a nőnek a bejelentését, akit először támadott meg a 18 éves fiú. A megyei kapitány nem erősítette meg, hogy összefüggés van a két ügy között.
A gyilkosság napján kétszer próbálkozott Gödöllőn a 18 éves fiatal. Az először kiszemelt áldozat azonban olyan hevesen állt ellen, hogy a férfi megfutamodott, és nem sokkal később inkább kiszállt a kocsiból. A városban a gyilkosság után elterjedt a hír, hogy a 62 éves nő a támadás után hiába ment a rendőrségre.
Először valakihez már beugrott az autóba ez a késelős férfi, ő elment a rendőrségre, de hogy ott nem vették őt komolyan, és akkor utána történt a gyilkossági eset.
Azóta a Gödöllői Kapitányság bűnügyi osztályvezetőjét felmentették állásából. A megyei kapitány vizsgálatot indított és feljelentést tett.
szolgálati kötelességszegéssel kapcsolatos bűncselekmények miatt feljelentést tettem az illetékes katonai nyomozó szervnél, és fegyelmi eljárást is rendeltem el.
Arra a kérdésre, hogy az osztályvezetőt azért bocsátották el, mert a rendőrségen nem vettek fel jegyzőkönyvet az első rablási kísérlet után, a Pest megyei rendőrfőkapitány csak annyit mondott, indoklás nélkül mentette fel tisztségéből az osztályvezetőt.
A bíróság elrendelte annak a férfinak az előzetes letartóztatását, aki augusztus végén abonyi otthonukban megölte kislányát, majd öngyilkosságot kísérelt meg. A döntést a baleseti intézet kórtermében hozta meg a bíróság, miután a 43 éves férfi állapota javult annyit, hogy ki lehetett hallgatni. A férfit elfogásakor egyszer már kihallgatták, akkor beismertetettét, ezután azonban az orvosok mesterséges altatásba helyezték, amelyből a napokban ébresztették fel. A férfit a Tököli Büntetés Végrehajtási Intézetbe szállítják, ahol folytatják kezelését.
7300 gyereket bántalmaztak tavaly saját szüleik vagy nagyszüleik. Egyre gyakoribb, hogy egy kiskorú évente többször is családon belüli erőszak áldozata lesz. Ráadásul ez a 7300 csak azoknak az eseteknek a száma, amelyekre fény derült. Legalább 20-szor, 25-ször ennyi eset maradt titokban. Ne legyünk közömbösek, a környezet nagyon sokszor segíthet a kiszolgáltatott gyerekeken.
Ebből az épületből még márciusban életveszélyes állapotban vittek kórházba egy 4 hetes csecsemőt. A rendőrök gyanúja szerint az anyja verte meg. Az országban naponta 20 gyereket bántanak a saját szülei vagy nagyszülei a hivatalos adatok szerint. Ráadásul az esetek többségére nem derül fény. Szakértők szerint minden felismert bántalmazásra további 25 eltitkolt erőszak jut.
Az esetek jelentős részében az általunk orvosok, pszichológusok által végzett vizsgálatok, vagy akár évek múlva már egy nevelőszülőnél, gyerekotthonba elhelyezett gyereknél derülnek ki olyan bántalmazások, amelyek korábban nem voltak tudhatók.
Nekik látható sérüléseik nincsenek, mégis örökre magukban hordozzák a lelki megrázkódtatást. A pszichológus szerint ilyenkor is vannak árulkodó jelek.
Előfordulhatnak alvási problémák, rémálmok, étvágytalanság, hangulati problémák. Előfordulhat az, hogy egy ilyen gyerek hirtelen visszahúzódóvá válik, nem keresi a társaságot, örömtelen lesz.
Néhány éve ezzel a filmmel kampányoltak az erőszak ellen. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a rajzfigurával ellentétben a bántalmazott gyerekeknek valódi testük és sebeik vannak. Szakemberek szerint akár életet is menthet, ha valaki ilyen esetről tud és segítséget kér.
A Heves megyei Karácsondon eltemették azt a 4 embert, akik augusztusban szenvedtek halálos balesetet az M3-as autópályán. Az ő autójukkal karambolozott a szlovák milliómosnő Neva Rezesová, aki terepjárójával ittasan száguldott a strádán. A temetést a család kérésére szűk körben tartották meg. A sírkert közelében a karácsondiak többsége, barátok, ismerősök is összegyűltek, hogy osztozzanak a családgyászában.
A miniszterelnök helyettes azt várja az illetékes uniós biztostól, hogy teljes politikai súlyát vesse latba annak érdekében, hogy az EU értékeit minden egyes tagállamban tiszteletben tartsák, beleértve Írországot is. Navracsis Tibor ezt Vivien Redingnek küldött levelében írta, miután a bizottság csak közvetítést ajánlott a Magyarországon 2 gyerek halálát okozó írgázoló ügyében. Az ír Francis Tobin 2000 áprilisában Szentendrénél ütötte 2 gyereket, majd távozott az országból. A magyar bíróság távollétében 3 év fogházra ítélte, és Írországban is csak néhány hetet töltött vizsgálati fogságban. A magyar hatóságok kiadatási kérelmét az ír legfelsőbb bíróság az idén júniusban végleg elutasította. Jövő szerdán dönt a fővárosi önkormányzat arról, hogy bezárja-e a hosszú ideje veszteségesen működő Vidámparkot. A teljesen elavult szórakoztató központ területét az állatkert kaphatja meg, de a műemléki védettségű játékokat, például a hullámvasutat meg fogják őrizni.
Franciaországból érkezett, akkor szenzációsnak számító játékok szórakoztatták a budapestieket 1964-ben. Ezek a körhinták csak néhány hétre érkeztek Budapestre. A Vidámpark gépei már akkor elavultnak számítottak, a lemaradás pedig a következő évtizedekben csak nőtt. A Vidámpark folyamatosan veszteséget termelt, évente 50 és 150 millió forintnyit, ezért a fővárosi önkormányzat a jövő héten dönt arról, hogy az év végével bezárják, a területét pedig a sokkal több látogatót vonzó állatkertnek adják.
Barátságos.
Az állatkert póniai egy ideje már a Vidámpark területén vannak. Az állatkert ugyanis helyet bérel a Vidámparktól. Ha megkapnák a területét, ismét tarthatnának nagy helyigényű állatokat.
Nagyon sok olyan állatfaj van az állatkertben, amelyet régebben tartottunk, elég szűkös helyen. Az állatkert fejlesztése nyomán erről le kellett mondani, tehát nem lehet most látni például gepárdot vagy bölényt az állatkertben, ami régebben volt, és ezek egy része esetleg újra bemutatható lenne, hogyha egy kicsit nagyobb lenne a terület.
Nem vesznének el azonban a régi angol parkból megörökölt műemléki játékok. Az állatkert megőrizné és tovább üzemeltetné az antik körhintát és a régi fából ácsolt műemléki védettséget élvező hullámvasutat is. Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakció vezetője szerint a Vidámpark bezárásának terve azt mutatja, hogy a város vezetői képtelenek működőképessé tenni Budapestet.
Legkorábban decemberben kezdődhet a budai Várkert bazár felújítása. Az idő sürget, a felújítással 2014 márciusáig végezni kell, mert a 8,5 milliárd forintos uniós támogatást csak addig lehet lehívni.
Beomlott lépcső, eltorlaszolt bejárat, leszakadt falak. Így néz ki most a Várkert bazár. Az Ybl Miklós által tervezett műemléket 1960-ban újították fel. Már akkor is rossz állapotban volt. Aztán megnyílt az IFI Park, mint Budapest legjelentősebb szórakozó helye, de a 80-as évekre megint pusztulni kezdett. Egy koncerten kődarabok zuhantak a fiatalokra, 1984-ben bezárták, azóta szinte hozzá sem nyúltak. Most egy kormányhatározat szerint 2014 március végéig felújítják.
Itt nem csak arról van szó, hogy a kormány határozat előrendelkezik, hanem arról is, hogy az uniós pénzeket föl kell eddig a határideig használni. Egyetlen veszélyt látok én, hogy lesz egy nagy közbeszerzés rövidesen. Ha ott jogorvoslat van és elhúzódik az eljárás, akkor egy kicsit bajba leszünk.
A látványtervek már elkészültek. Az építkezésre azonban csak akkor biztosítja a 8,5 milliárd forintnyi támogatást az unió, ha a felújítást befejezik 2014 tavaszára.
Jól látszik, hogy miért van a világ 100 legveszélyeztetettebb műemléke között a Várkert bazár. A tervek szerint október 10-éig kírják a közbeszerzést. Ez azt jelenti, hogy jó esetben, ha senki nem támadja meg a nyertest, december elején indulhat el a munka. Vagyis a kivitelezőnek alig több mint egy éve marad arra, hogy befejezze a tervezett időre a felújítást. A Híradót Vogyrák Anikó tudósította.
A cél az, hogy 10 éven belül minden harmadik magyar ember hetente legalább kétszer fél órát sportoljon rendszeresen. Erről Orbán Viktor beszélt Budafokon a helyi sportegyesület alapításának 100. évfordulóján. A kormányfő azt ígérte, még az ősszel megszületik az új sporttámogatási rendszer, amelyben az 5 látványsport mellett további sportágak részesülhetnek társasági adókedvezményben. Így pedig az eddigi 33 milliárd forintnál több jut majd amatőr és profi sportegyesületek működtetésére.
Átadták a Balaton legkorszerűbb hajóját. A Szigliget 40 méter hosszú és 7 méter magas. Ez a második legnagyobb hajó a Tavon. Németországban vették félkész állapotban, és itthon fejezték be 150 millió forintból. Évtizedek óta nem készült új utasszállító hajó a Balatonra.
A szokásoknak megfelelően pezsgővel avatták fel a 300 fős Szigligetet, ami jelenleg a Balaton második legnagyobb és legkorszerűbb hajója.
Itt minden utas centimus, itt minden az utasoké, itt meg szabad azt nézni, hogy a hajóvezető miképpen irányítja a hajót, milyen manőverek vannak, mit kell hozzá csinálni.
Németországban vették a hajót, 8 hónap alatt 150 millió forintból alakították át, hogy tökéletesen lehessen használni a Balatonon. A közösségi közlekedésért felelős államtitkár szerint hosszú évek óta először végeztek ilyen jelentős hajóépítési munkát Magyarországon.
Egy olyan ország, amelynek a közepén egy olyan csodálatos vízterület fekszik, mint a Balaton, az nem mondhat le a hajóépítésről. Nem mondhatunk le a folyami hajózásról, és nem mondhatunk le a tavi hajózásról.
A hajót már ki is próbálhatták az első utasok.
Gyönyörű, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Szigligetnek egy ilyen gyönyörű hajója van.
A Szigliget szombattól, amíg az időjárás engedi, menetrend szerint közlekedik a Balatonon. A szigligeti kikötő pedig mostantól idősebb Szívós István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó nevét viseli.
Adásunk idején már javában tart a Kutatók éjszakája elnevezésű programsorozat. Szeptember 4. péntekének éjszakáján kinyílnak a laborok, egyetemek, múzeumok kapui, és a közönség találkozhat a tudósokkal, közelről megismerheti a legnagyobb találmányokat. Idén csaknem 60 településen több száz programmal várják az érdeklődőket egészen hajnalig.
A Huldjáró Pulit már kora délután összeszerelték. A rovert egy önkéntesekből álló magyar csapat tervezte. Egy nemzetközi versenyre akarnak nevezni vele.
Ezek azt hiszem már a Marson is teljesítenek, ugyanezek a Marsonnak.
Készítői a Holdra szeretnék eljuttatni. Most a planetárium lépcsőjén mutatták be, hogyan közlekedik.
A mi roverünk az alkalmas lesz arra, hogy akármilyen talajvizsgáló egyéb műszereket rátelepítsünk, amit a megfelelő helyre ő el tud vinni, és innen tudjuk irányítani a tevékenységet.
Ez egy világ.
Ez már egy másik helyszín. A beszélő robot otthon a szülőket is képes helyettesíteni. Beszélget a gyerekekkel, vagy ha betegek, gyógyszerek bevételére ösztönzi őket. Most először látható Magyarországon az a világújdonság is, amely kábelek helyett az emberi testen keresztül továbbít információkat egy okostelefon segítségével.
Kétféle funkciót valósítottunk meg ebben a demóban. Az egyik, amikor a telefonon lévő képet viszem át érintéssel a monitorra, a másik pedig, amikor a telefonon lévő zenét viszem át a testemen keresztül az erősítőbe, és megszólal a hang.
Szombathelyen az egyetemen érdekes kísérleteket mutattak be a gyerekeknek.
Minden évben visszajövünk ide, és nagyon jó voltam a gyerekeknek, és még piciknek is.
A szervezők célja, hogy kedvet csináljanak a kutatói pályához.
És előbb-utóbb ezekből a kis diákokból, gyerekekből potenciális hallgatók lehetnek, és hát ha így már valahogyan kapcsolódnak ehhez az intézményhez, akkor mindenképpen az a későbbiekben az intézmény számára is biztos, hogy pozitív.
A kutatók éjszakáján országszerte 60 helyszínen több száz programmal várják a közönséget. A kíváncsiak egészen hajnalig válogathatnak a bemutatók, kísérletek, előadások között.
Ez egy csiga.
Ünnepélyes koszorúzással indult az Operaház évadnyitó előadásának fő próbája. Az Operaház előtt Gyula polgármestere Görgényi Ernő koszorúzta meg Erkel Ferenc szobrát. A ma esti főpróbára 1200 határon túli nagy családost hívtak meg, akik elsőként láthatják Erkel egyik legismertebb darabját, a Hunyadi Lászlót. A holnap este 7 órakor kezdődő premiért a Bartók Rádió élőben közvetíti, az M1 és a Duna World pedig 8 óra után kapcsolódik be az eseményekbe.
Mese Múzeum nyílik Budapesten. Egyik fő látványossága a tündérmese kiállítás, ahol mesebeli szereplőkkel is találkozhatnak a gyerekek. Hivatalosan vasárnaptól várja a látogatókat a múzeum, aznap lesz a Magyar Népmese napja.
Ők a hétvégén nyíló Magyar Mese Múzeum első látogatói. Voltak, akik még a trónterembe is bejutottak.
Nagyon jó!
A múzeum főlátványossága a magyar tündérmese kiállítás lesz, ahol a gyermekek egy meseutat járhatnak be, és a mesékben megjelenő szimbólumokkal, szereplőkkel találkozhatnak.
A mesemúzeum létrehozásának célja, hogy felhívja a figyelmet a mesékre, és a gyerekek számára a releváns történetekre. Azt gondoljuk, hogy közösségépítő szerepe van ezeknek a történeteknek, és ezt egy interaktív múzeum pedagógiai módszerekkel működő intézménnyel próbáljuk meg életben tartani.
Ez az első ilyen múzeum Magyarországon. A kultúráért felelős helyettes államtitkár szerint a gyerekek életében elengedhetetlen a mese.
Azért is fontos a mese és a mesélés, mert tulajdonképpen az első bevezetés ahhoz, hogy egyáltalán megszerethessük az irodalmat, és az irodalomért befogadóivá válhassunk.
A múzeum vasárnap a Magyar Népmese napján nyílik a Budai Vár közelében.
A híradó után sporthírek és időjárás jelentés következik.
Magyar a poén péntek, és a mindenből egy van.
Az este ma 10-10-kor kezdődik Gulyás Istvánnal.
Viszontlátásra.
Jó hétvégét.
Erkel Ferenc maradandó remekműve 8 év után újra az Operaház műsorán. Szűcs Gábor rendezésében, Héja Domonkos vezényletével. Hunyadi László. Közvetítés a Magyar Állami Operaházból szombaton este az M1-en és a Bartók Rádióban.
Mit csinál egy bank, ha nem hitelez? Az uniós tagállamok egyikében sem zuhant össze annyira a vállalati hitelezés, mint Magyarországon, állítja az egyik vezető gazdasági portál elemzése. Hazai vállalkozások ezrei nyögik a hitelhiány, de miért? Miközben a legnagyobb hazai hitelállomány a lakásszektorban van, mára odáig jutottunk, hogy egy lakásexpó kiállítást sem lehet megrendezni. Mi okozza a végzetes hitelhiány? Ez lesz a lényeg vasárnap.
Lépést tartok a korral. Tudom, hogy a jó pillanatokat meg kell élni. A munkámban az izgalmat keresem, a pénzügyeimben azonban a nyugalmat, a biztonságot és a kényelmet. Ez az a plusz, ami megfizethetetlen.
A kincstári takarék egy állami garanciával járó, 1 és 2 éves futamidejű, fix, lépcsős kamatozású állampapír. 2700 postán kényelmesen megvásárolható. Kincstári takarékjegy. Több, mint üzlet.
Önnek nem hiányzik valami? Saját lakás gyermekének 30%-os, akár évi 72.000 forint összegű állami támogatással. Fundamenta. Lakástakarékban az első. Kamatbónusz akció az első évben. Az akció részleteiért látogassa meg honlapunkat.